Kísel engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A híreket Harcos Krisztinától hallják. Az ukrán biztonsági szolgálat dróncsapást mért egy rakétahajtóanyag összetevőket gyártó üzemre az oroszországi Tveri területén, közölte az UN ukrán hírügynökség SBU forrásokra hivatkozva. A közlemény szerint a dróncsapás nagy kiterjedésű tüzet okozott az üzemben, ahol cirkáló rakétákhoz használt rakétahajtóanyag összetevőket, valamint dízel és repülőgép üzemanyagokhoz szükséges adalékanyagokat állítanak elő. Az UN hírügynökség azt írta, hogy a támadást az SBU Alfa műveleti központjának drónjai hajtották végre. A találatokat követően nagy tűz ütött ki az üzem területén, amelyet a NASA műholdas tűzfigyelő rendszere is rögzített. Az Agrártárca 2 milliárd forint keretösszegű felhívással támogatja a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét, tájékoztatta az Agrárminisztérium a Magyar Távirati Irodát. A tárca közleménye szerint a tavalyi tavaszi fagy jelentős károkat okozott a kertészeti ágazatban, amelyek mérséklésére az Agrárminisztérium célzott intézkedésekkel reagál. A közös agrárpolitika stratégia terv keretében most újabb támogatási lehetőség nyílik. Egy összesen 2 milliárd forint keretösszegű felhívás segíti a fagykárt szenvedett ültetvények cseréjét. A visszanemtérítendő támogatásra a kérelmeket első körben 2026. február 5-e és február 18-a között nyújthatják be az érintett gazdálkodók. Hívta fel a figyelmet Nagy István agrárminiszter a közösségi oldalán a tárca tájékoztatása szerint. A miniszter közölte, hogy a felhívással elsősorban a változó éghajlati körülményekhez alkalmazkodni képes, magas termőképességgel és termésbiztonsággal rendelkező ültetvények telepítését támogatják. Évszázados csúcsra 1.170.000 tonnával emelkedett tavaly a hazai kőolajkitermelés, miközben a földgáztermelés is majdnem elérte a 2 milliárd köbmétert, ismertette az Energiaügyi Minisztérium. A kormány célja az importfüggőség csökkentése és a belföldi energiahordozók arányának növelése. Újabb 4 milliárd forintos keretből segíti a mikro, kis és közepes vállalkozások munkahelyteremtését és versenyképességének növelését a nemzetgazdasági tárca. A programban a cégek új munkavállalónként legfeljebb 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást kaphatnak bér- és eszköztámogatás formájában. Péntektől érkeznek az első értesítők a postaládákba az április 12-i országgyűlési választásról, írja a Nemzeti Hírügynökség. A Nemzeti Választási Iroda névre szóló küldeményében arról értesíti a választópolgárokat, hogy szerepelnek a szavazóköri névjegyzékben. Az értesítők nyomtatása a február 4-i névjegyzéki állapotnak megfelelően történik, azok kiküldésével a Nemzeti Választási Iroda a Magyar Postát bízta meg. A 7,6 millió választópolgárnak legkésőbb február 20-áig kézbesítik az értesítőt a lakcímükre. Ha valaki ezt nem kapja meg, akkor a jegyzőnél, a helyi választási iroda vezetőjénél jelezheti, aki ekkor új értesítőt állít ki. Híreink végén az időjárásról. Többnyire erősen felhős, egyes részeken tartósan borult időre számíthatunk. Többfelé pára, néha köd képződik. Helyenként kialakulhat gyenge eső, záporeső, az északkeleti tájakon havas eső, hó sem zárható ki. Az északkeleti szelet főként a Zemplén térségében kísérhetik élénk lökések. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 4 fok között alakul, de északkeleten néhol hidegebb is lehet.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Bubnó Márk, a Szent Efrém férfikar énekese, az Anna and the Barbies együttes volt dobosa, egykori piarista diák, és Elek László, jezsuita szerzetes beszélget a koedukált oktatás előnyeiről és hátrányairól, valamint a hivatás választásról.
Ez azért nagyon érdekes, mert hogy ugye mi nagyon régen találkoztunk utoljára. Természetesen lesztolkoltalak a Facebookon, mert így nem mondott semmit. Tudod, a név alapján már nem tudtam. Ki is? Alattam járt a piaristákhoz. Voltak ezzel egy páran így, meg ugyanez. Úgyhogy ez így nem, még így nem volt meg, és akkor megnéztem a fotókat a Facebookon, hogy a vitorlás hajójának a kormányán alá, és mondom, nem, nincs meg. És aztán mikor ideértem, mikor itt a ház előtt találkoztunk, akkor meg egyből mondom, ja, tényleg. És ugye mi együtt jártunk kórusra.
Jó, de azért csak eléggé, te már elég a végén jártál.
Tehát én körülbelül negyedikes voltam, vagy harmadikos, mikor te elsős, vagy hogy van ez?
Körülbelül én 2003-ban végeztem.
Igen, én meg 2000-ben.
De egyébként akkor te Bubnó Márk vagy, hogy mégiscsak tudjuk, hogy ki kisoda.
És Elek László. Ides tovább 20 éve találkoztunk. Mi történt ez alatt a 20 év alatt?
Mi nem történt? Minden.
Ja. Tehát egyfelől, tehát hogy azért szögezzük le, hogy te egyfelől beléptél a jezsuita rendbe.
Igen, igen. És hát te meg megházasodtál és lett gyermeket.
Te mit gondolsz egyébként erről? Annyira kíváncsi vagyok, hogy így nekem a piarista gimnázium összességében egy nagyon meghatározó, nagyon fontos élménye volt az életemnek, de nem gondolom, hogy... Tehát, hogy én nem gondolok vissza ilyen párás szemű nosztalgiával. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a 4 évet azt én inkább nem szerettem mindigen. És nem arra vagyok kíváncsi, hogy most kompromittáld önmagadat, hogy neked milyen élmény volt, de nyugodtan elmondhatod ezt is, de én arra vagyok kíváncsi, hogy mit gondolsz magáról a nem koedukált oktatásról, mint képződményről.
Nekem a gimnáziumi évek azért nem voltak olyan szívmelengetőek. Ami bennem az életet tartotta, az a kórus, mm-hmm. a zene, én furuljáztam, meg oboáztam.
Az mondjuk elég menő.
Meg a regnumálium közösség. Hm. És úgymond a közösségen belül volt nekem az, hogy például kapcsolat más neműekkel is, mert lányokkal, mert azért mégiscsak szükséges. Szerintem hát önmagában bizonyos korosztályban bizonyos programok az jó, hogyha nem közösek. Tehát, hogy van ennek létjogosultsága. 6 éven keresztül egy fokkal nehezebb, de szerintem még ott se feltétlenül ördögtől való, csak tudatosan gondolni kéne, hogy ezeknek mik a hátrányai. Hm. És azért belénk ott vertek ilyen lány ellenes szlogeneket. Ja. Nem magoljál, magolni a lányok is tudnak. Tehát, hogy így ebben a formájában, ami ott volt, én azt érzem, hogy inkább nem segített. Nekem könnyebb volt azzal, hogy megvannak lánytesóim.
Tehát, hogy ez nekem most azért is vált az utóbbi időben fontos kérdésé, mert az én feleségem ausztrál. És a mikor ők Magyarországra költöztek, az első házasságából a két nagyfiunkkal, akik az előző férjétől vannak, tehát azzal a megfontolással is jöttek Magyarországra, hogy a tínédzser korban, az ausztrál iskolákban, hogyha nem magániskolába jársz, akkor nagyon könnyű elkallódni, mert az állami oktatás elsősorban ez a, hogy hívjuk ezt a felső tagozat és a gimnáziumi korosztályban, az nagyon gyenge, és ez elsősorban azért van, vagy többek között azért van, mert az állam az rettentő álszent módon telepumpolja pénzzel a magániskolákat, és sokkal kevesebb pénzt juttat az állami szektor iskoláinak, viszont a magániskoláknak több mint 90%-a nem koedukált. És azt mondta a feleségem, hogy nagyon fura emberek jönnek ki a privát iskolákból, nem csak azért, mert tele vannak zsetonnal, és ugye minden mindennel összefügg, tehát hogy ezeket a dolgokat nem lehet leválasztani, mert ugye a magániskolába akkor tudsz járni, hogyha úgy keresel, hogy megengedhesd az egyébként elég enormis, hogy hívják ezt, iskoláztatási díjat, de hogy az, hogy nem szocializálódnak szinte egyáltalán ellenkező nemű közegben, ellenkező nemű.
Nem biztos, hogy ez PC mai mondani.
Igen. Most ahogy kimondtam, akkor hangzott olyan furán.
Jó, de miért ellenkezne? Inkább nem az ellenkező, tehát hogyha csak ugyanazokkal mindig ugyanaz a kör, ugyanaz a stílus, ugyanaz a világ, az nagyon beszűkít. Egyébként a maga Miskolci Jezsita gimnázium úgy indult, hogy külön fiosztály, külön lányosztály.
Aha. De egy iskolán belül.
De a legelején állítólag az udvar is ketté volt választva, és ott volt a...
Ott ment a szöges drót, és hogy
hívják. Igen. De hát mit tudom én, tehát elég hamar feladták azt, és azóta abszolút koedukált. De bizonyos programokat bizonyos korban jól lehet, azon kívül szerintem jobb, ha...
Nyilván, például ugye, nyilván ez egy elég hülye példa, de ugye, hát azt is tudjuk, hogy a tesi az, hogy hívják, az ötödiktől fölfele nem koedukált, és ennek van oka.
Érthetően.
És nem csak azért, mert a fiúk nagyobbat tudnak dobni, mint a lányok, és ezért a lányok rinyálnak a Partizánnál, hanem tehát, hogy ennek azért más okai is vannak. Csak kíváncsi voltam, mert azért mind a ketten ebben a körben szocializálódtunk, ahol ugye az iskola a határon.
Igen, de én, tehát hogy probléma az, hogy csak fiúk volt, de szerintem nem ez volt a legfőbb nehézség. Tehát, hogy szerintem itt van az elmúlt 20 év, 40 év, mit tudom én hány évbe változás, hogy hogyan, mégiscsak hogyan nevelünk meg, hogy hogyan tanítunk meg, mire szeretnénk egy gyereket, meg most mennyire, igen, nem az, hogy mennyire veszük emberszámba, mert az emberszámba vettek minket ott is,
ja.
De valahogy mégiscsak a...
Hát már aki, tehát hogy nyilván ez is... Azt gondolom, hogy a személyes felelősséget azt ebben a kérdésben sem lehet teljesen, tehát hogy az nem feltétlenül rendszerszerű ez a probléma. Holott, ugye itt egyből ellent is mondanék magamnak, mert hogy ugye volt a rendszerben is effektív egy olyan szemlélet, ami azért, tehát az anyám mondta mindig azt, hogy a Marcika az egy olyan iskolába jár, ahol az a szemlélet dívik, hogy tiltsunk meg mindent a gyereknek, amit szeret, és tegyünk mindent kötelezővé, amit utál.
De maga a gimnáziumban nekem, ami a túlélést adta, az nagy részt a kórus volt. És egyébként itt zárójelbe én azért lettem kórusos, mert kötelezővé tették. És de utána a második alkalom után ki se robbanthattak volna. Tehát, hogy ilyen szempontból van értelme annak, hogy időnként kötelezővé tették. De nekem a túlélést abszolút ez az együtt éneklés, együtt zene okozta. Mégse lettem zenész egyenlőre.
Végül mégis tervezem?
Jezsuitaként most nem érzem, hogy belefér így az életembe, de valahol hiányzik. Tehát, hogy valahol az álmodozásban ott van, hogyha mindig megnézek valami kis együttest, inkább ilyen Mistral típusú, de egyébként a mi Mesztelen diplomatákat, tehát az öcsém játszik benne. Tehát, hogy ilyet vagy egy jó rendes szimfonikus zenekar, ami az úgy élőben, nem is hangfalon, úgy élőben igazi hangok vannak, annak azért olyan jó tud lenni a részese lenni, vagy jó lehetne a részese. Pályám csúcsa az volt, hogy a Meleg Béla meghívott a kántátéba, és egy Verdi requiemet énekeltünk. Két óra zene, és ott hát föl kellett kötni a gatyám, hogy utolérjem azokat, de az annyira jó volt, tehát hogy valahol nekem hiányzik, igen.
És van most bármi lehetőséged?
Hát persze az a lehetőségem van, hogy van egy gimnázium, aminek van egy kórusa, több is, sőt, műzikeleket adnak elő, de azért az más, mert ott én mindig felnőtt leszek. Tehát, hogy ott a viszony nem az, hogy úgy igazán bele lehet úgy közösen.
Hát és nyilván ez nem is feltétlen lenne jó, ha de.
Igen, tehát, hogy az más, oda be tudok menni segíteni, de hogy más az a saját kórus. Volt olyan egyszer, hogy volt egy másik kollégiumi nevelőnő, és akkor vele esténként ő csellózott, én furujáztam, és akkor ott jutottunk el odáig pár hét után, tehát az a baj, hogy gyakorolni kell.
Hát figyelj, Igen,
hogy már nem csak hangok voltak egymás után, hanem úgy elkezdett, hogy volt benne igen zene, mert hogy azért az nem ilyen egyből, tehát az össze kell érni a csapatnak, vagy mit tudom én.
Hát micsoda, hát persze, hát és főleg, ugye minél kisebb létszámú az együttes, ugye annál nagyobbak a lyukak, tehát egy csellóval, meg egy furujával nem lehet megcsinálni ugyanazt, mint egy 30 tagú kórussal. Nincs senki más, aki mögé elbújhatnál időnként levegőt venni, vagy kifújni magadat, vagy amikor elkalandozott a figyelmed, akkor összerántani a gondolataidat, hogy bármi történt. Ez
nem technikailag sokkal könnyebb összehívni.
Nyilvánvaló, persze, tehát hogy ez a naptáregyeztetés, az két emberre sokkal könnyebb, mint 20-szal, kivéve, hogyha kötelező van, vagy van téve az iskolában, mert akkor az van, tehát hogy akkor az átírja a személyes naptárat, de egyébként meg, tehát hogy azt én nagyon jól tudom az összes zenekari, meg hogy hívják, meg kórus tapasztalattal, hogy egyébként három emberrel is rettentő nehéz egyeztetni, tehát valójában nincs kívánatos legkisebb létszám, az egy fő egyébként, tehát hogy ilyen szempontból a David Gettel igaza van.
Elsőre azt gondoltam, hogy persze könnyű neked zenekarba járni, mert egy nem szerzetes fickó azt csinál, amit akar. Azért aztán végig gondolva, hogy családdal már nem olyan egyszerű, de valahogy a kísértés bennem mindig az, hogy arra fogjam, hogy hát igen, jezsuita szerzetesként nekem máshol van egy-két prioritásom, és ezért nem jut arra idő, hogy összeszedjek egy kis kórust, meg arra abban én meg nem vagyok jó, hogy én szedjem össze, mert hogy én ahhoz nagyon kis kezdőzenész vagyok. Tehát, hogy énekeltem nagyokat, és beállni be tudok valahová, de nem leszek én, aki összefogom.
Hát de nyilván akkor ez lenne az első lépés, tehát ezt kizártnak tartom, hogy legyen egy kórus, amiben be lehet első izébe.
Igen, de ha egy rendes kórus, havi a nehezítéshez egy 30 fős kórus, amiben én beszállok, akkor nekik megvan a menetrendjük, ami rugalmatlan.
Hát okay, na de
ugyanakkor... És akkor meg hogy járok hétről hétre, de azon a pont, azon a hétvégén, amikor elmegy, akkor nekem éppen egy 600 fős iskolai programot kell, ami meg másik oldalról rugalmatlan. Hogy én egyszerre tényleg jezsuitaként egyébként tökre szabad vagyok nagyon sok mindenben, de az a kevés program, az viszont nagyon rajtam kívül áll.
Nézd, az a helyzet, hogy nincs lehetetlen összeegyeztetés szempontjából, ezt az én...
Tehát azt mondod, nem akarom eléggé.
Nem feltétlenül így van. Nyilván, igen, egy kicsit ez is van. Tehát, hogy nem az, hogy nem akarod eléggé, hanem, hogy nem határoztad el magadat. Tehát, hogy van az a helyzet, hogy egyikünk se 20 éves már. Tehát ilyenkor azért azt gondolom, hogy az ember eljut arra a pontra, hogy, mint ahogy én is eljutottam arra a pontra, hogy nem lehet mindent. Tehát egyszerűen nem fér bele a minden is az életbe. Az van, hogy van egy bizonyos pont, amikor azt kell mondani, hogy én ennyit bírok megcsinálni olyan színvonalon, ahogy szeretném. Mert persze szarul, iszonyú sok mindent el lehet vállalni.
Okay, erre viszont az a nehezítő kérdésem. Ez, amikor már esztergomi szemináriumba jártam, akkor ott még megkerestem az a helyi zeneiskolát, és beálltam a helyi zeneiskolába egy tanárhoz, aki oboához nem értett, de a zenéhez igen, és mondta, hogy a hang szeret ilyet, a zene az enyém. És ott föltettem a kérdést a helyi kis zenekarral kapcsolatban azt, hogy okay, de olyan tehát hogy a magas színvonalat nem, igazán magas minőséget nem fogok tudni hozni sehol, mert ahhoz azért tényleg nagyon sokat kéne rá. Középszerűt meg utáljuk. Valószínűleg nem ennyire fekete-fehér a helyzet, meg akkor elhangzik az, hogy jó, de mégiscsak jobb, mint a semmi, vagy végül is nem lehet mindenki Szent Efrém, meg mit tudom én mi, hát akkor legyen egy abba egyszerűbben, és egy rövid idő volt Miskolcon, amikor volt egy-két olyan diákunk, 11-12 görögkatolikusaik, akikkel hatan összeálltunk azért, hogy adventben orátékat énekeljünk Gregorián. Hú, az piszok jó volt, és akkor utána még vittük. Rövid ideig működött, mert volt plusz egy jezsuit, aki tényleg annyira zene, hogy ő ezt vezette, és akkor úgy csak be kellett állni, amire már azt mondom, hogy elérte azt a minőséget, hogy tényleg. De hát, amikor legelőször kezdjük, akkor ha én úgy állok neki, hogy csak ezt a magas színvonalat vagyok hajlandó, akkor még soha nem lesz belőle semmi.
Na lehet, igen, tetejében teljesen igazad van egyébként. Az van, hogy a magas színvonal az... ennek van egy objektív mércéje akkor, hogyha te professzionális zenész vagy. Vagy hát helyjel közel objektív. De hogyha ha nem ezt csinálod megélhetésszerűen, és most itt nem elsősorban a pénzre gondolok, bár természetesen a pénzre, de nem elsősorban arra gondolok, akkor az van, hogy ugye léteznek ezek a szavak, hogy amatőr meg dilettáns, hogy ezek valójában, ennek van egy ilyen negatív konnotációja jelen nyelvhasználatban, de ugye ez mind a kettő azt jelenti, hogy aki a kedveli a játékot. És ez valójában, ezek pozitív tartalmú szavak valójában. Tehát,
sőt, időnként az amatőr tényleg tud abban nagyon előtte lenni, hogy tudnak igazi szívvel csinálni, mint aki ki a pénzért.
A profik. Tehát,
mint a profik.
A mi Efrémes pályafutásunkat folyamatosan végig kísérő kérdés, meg probléma. De úgy, hogy egyébként én úgy érzem, hogy ezen mi valamennyire felülkerekedünk ezen a problémán, hogy valóban mögé tenni azt a lelkületet és azt a lelkiséget, amitől az több, mint azoknak a hangoknak az összessége, ami megszólal. Én azt gondolom, hogy a Szent Efrém például, de más együttes is, aki, és teljesen mindegy, hogy szakrális zenét vagy nem szakrális zenét játszik, mert ugye ráadásul ugye van ez a mondás, amit Stravinskynek tulajdonítanak, mert valószínűleg nem ő mondta, de vele jó elmondani, mert ő ismert és nagy zeneszerző, hogy minden zene szakrális, és hogy amíg van mögötte bármilyen lelkület, addig az magát a produkciót is föl fogja emelni. Az nem a mögötte levő lelkület, hogy egyébként jól keresünk vele.
Tehát, ez egy
járulékos... Volt egy, nem tudom ki írta, volt egy könyv, az a címe, hogy és ezért még fizetnek is, és ezt a berlini filharmonikusok egyik zenésze írta, de nem fogom tudni, hogy kicsoda. És ez igazából erről szól az egész, hogy ő mennyire imádja azt, amit csinál. És egyébként bitang jól keres vele.
Igen, igen, de ő megint az, aki az egész életét erre teszi.
Na igen,
én
de
az hogy... egész életemet nem teszem rá.
Pontosan, de hogy erre nincs szükség. Tehát, hogy erre akartam valahogy kiukadni, hogy ez nagyon sokszor előkerül ez a téma a mi életünkben.
Hát, hogy amatőrként szívvel össze lehet hozni egy kis csapatot, aki kicsit középszerűen énekel, de legalább lelkesek. Ügyetlenebb csapat, de összedolgozik, akkor annak van értelme.
Hát mit tudom én, Lakatlan Szigetek, most nem fog eszembe jutni, ahol mindenki postás, és haza kellett menniük, mert nem engedték el. De hogy, tehát, és azok térdekényszerítik a kiváló magyar válogatót, tehát ez tipikusan ennek az amatőrnek a profival szembeállítása megint csak, hogy és ez egyébként ez egy érdekes kérdés, hogy ez mekkora egóharc volt neked, amikor elfogadtad, hogy szerzetes leszel. És azóta mekkora egóharc?
A szerzetesnek ugye vannak ilyen remek fogadalmaink, hogy szegénység, engedelmesség, meg tisztaságnőtlenség, ilyenek. Nekem mindig az engedelmesség volt a legnagyobb probléma. Első pillanattól kezdve tudtam, hogy ezzel lesz nekem a leg. Tehát amikor így fölöttem valaki megmondja, hogy ez már pedig így van, abban hinni, hogy Isten akarata, pláne akkor, amikor ez időnként logikusan hülyeség, azzal először én máig megküzdök. De szerintem jót tesz ez a megküzdés. Tehát, hogy így az ego harcnak meg, ja, az ilyen szempontból mindennapos, hogy akkor most kinek van igaza, vagy hogyan, de inkább arra próbálok figyelni, azt hiszem, hogy mit tenni. Tehát, hogy nem a hétköznapokban nem azzal törődni, hogy akkor most az engedelmesség mit jelent, vagy mit nem, hanem hol van a küldetésem, a misszióm, abba hogyan állok bele, és mit teszek. És ebbe egyébként az engedelmességre még jó hivatkozni is időnként, tehát levesz súlyt, hogy mondhatom, hogy szerintem ez tényleg hülyeség. De ezt mondták,
ja,
ez nem az a típus, azt mondták, hogy igen, attól még lelövöm, mert azt parancsolták nekem, de hogy abban igen, hogy amikor bizonytalan vagyok, hogy mi jó vagy mi nem jó, akkor ez tud segítség is lenni, amikor küldenek. Jezsuitáknál az a jó, hogy nálunk azért vannak ilyen beépített elemek, hogy vissza lehet beszélni, sőt, tehát hogy része az engedelmességnek, hogy visszaszólunk. Tehát az, hogy része az, hogy én elmondom az előjárónak, a főnöknek, hogy én hogy látom, és hiszek abban, hogy nem csak az én szempontom van, hanem ő többet lát, és ő összerakja a többit, az én lehetséges tudásomat, eszközeimet, tehetségemet, a szükségekkel, meg a többivel, amit ő lát, talán még egy kis jóistent is belepakolunk, és akkor abból születik a döntés, hogy merre menjen, ami lehet, hogy az én szemszögömből nem az ideális, de összességében okés. És végül is a nagy döntések tekintetében több olyan van, amit akkor a helyszínen azt mondtam, hogy ez szerintem ez így nem okos döntés. Van, amire máig azt mondtam, de a nagy többségére az van, hogy így utólag teljesen rendben van, és tudom követni. És az viszont sokat tud adni, hogy valami nagyobbnak vagyok a része. Tehát nem egyedül küzdök a világban egy kirántott karddal, hanem megint ez, hogy van egy közös, és épp az a nehéz, amikor azt érzem, hogy a nagy közös azért nincs úgy egymásra hangolva, mint egy jó kórus. Tehát azért a jezsuitán, pláne a jezsuiták, mi nem egy ilyen, nem egy 50 fős kórus vagyunk, ahol úgy igazán együtt szól. De legalább valahol a legmélyén van, ami közösen dobban, és az viszont sok erőt tud adni.
Ugye a jezsuiták az egy nemzetközi szervezet, sok ezer, tízezer?
16 körül vagyunk.
Na, tehát hogy az azért, tehát az kórusnak az túlzás.
Jó, de a magyar az mondjuk, hogy igen, ilyen kórus. Vannak egyébként ilyen stadionos óriás meg a kórusok, de ezek engem nem.
Ez tudod, hogy annak a fele nincs beadva.
Ha csak a feled, tehát hogy az nem arról, még egy másról.
De ott 50 ember szól. Ott 50 ember szól, és a többi az meg...
Meg kell venni látványosnak látványos.
Kétségtelen, de nyilván a... Tehát hogyha szeretnénk hinni abban, hogy a jezsuita missziónak annak van értelme, akkor a látvány az kevés.
Igen, igen. És én szeretnék hinni, hogy amit csinálunk, annak nem csak látványa van, hanem tartalma, és időnként meg csak tartalma és kevesebb látványa. Mm. Nem igen. Mindig vagyok elégedett magunkkal, de azért vannak abszolút jó irányok meg, hogy...
Hát jó, ez még jó, hogy nem vagy mindig elégedett magatokkal, mert az, akkor mi lenne? Az hogy hívják? Az ott kardjába dől az egész projekt, mert akkor nincs fejlődés.
Igen, igen, csak időnként, de nekem mind azért is örülök, hogy veled beszélek. Nekem nagyon sok minden ilyen élettapasztalatom az a kórus szimbolikájában tökre benne van. Amit már pedzegettem is, meg nem pedzegettem, rángattam ezt a tökéletességet is. Tehát, hogy ez azért gátja is tud lenni, amikor mindenki tökéleteset akar, és nem tudjuk azt mondani, hogy mi egy jó amatőrök vagyunk, akik igazán lelket adunk, és ebből úgymond nem a kompromisszum, az nem jó szó, hogy kompromisszumot kötünk, mert szerintem nem szabad kompromisszumot kötni egy úgy, de hogy valahol mégiscsak el kell engedni, hogy nem verekszünk annyit ott azzal a 10 emberrel, akikkel vagyunk, mert olyan annyit tudunk belefektetni, amit ellenben rakunk bele lelket. De közben meg nem tudok elégedett lenni, mert tudom, hogy lehetne ezt jobban, és ismerek olyan kis kórust, és még azt is tudom, hogy a konkrét tagok, akik benne vannak, abból is többet lehetne kihozni, csak valahogy mégse tesszük.
Itt viszont megint bejön az a kérdés, hogy akkor. Jogosan vannak elvárásaid, hogyha valakinek ez a munkája. Hogyha valaki ezt szívből, lélekből, a tehetségének megfelelő mennyiségben csinálja, akkor annyit fog elvinni belőle, amennyit beletesz. Azt csak akkor lehet megszabni, hogyha te vagy a főnök. Hogyha mindenki másnak a megélhetése azon múlik, hogy te tudsz-e tiszta C-t énekelni, akkor kutya kötelességed. Mert onnantól kezdve ez nem rólad szól.
Igen, már mások szívnak, hogyha nem csinálom jól.
Pontosan. Tehát, hogy onnantól kezdve másoknak az életét teszed tönkre, úgymond azzal, hogyha te egyébként egy hamis C-t énekelsz. És az nem ér. Mert mindaddig, amíg csak a saját életedet teszed tönkre, az a te bajod.
Igen, de nehéz ezt ilyen élesen szétválasztani.
De hogyha nem vagy...
Egy kis rockzenekart, akármit, ha maga a zenekar nagyra tör, és szeretne, és én húzom vissza, vagy nem én, hanem valaki más, akkor mi nem ebből élünk, és nem...
Akkor ki fognak rúgni.
Elég bátrak.
Hát, ez sajnos, ez viszont ilyen, tehát hogyha ez, itt most megint akkor ott vagyunk, vagy ezért, hogy ha nem, akkor nem akarják eléggé. Vagy akkor tényleg az van, hogy akkor ott van vége a sztorinak, tehát hogy akkor meg fog maradni azon a szinten, vagy egy kicsit lejjebb csúszik. Tehát hogy nekem is voltak ilyen nagy baráti zenekarok, nyilván én is ezzel kezdtem, ilyen nagy baráti zenekarokkal a gimnáziumból jöttünk össze még, és vagy hívják, és óriási elánnal azt hittük, hogy mi leszünk a következő YouTube.
És akkor
de senki nem tudott zenélni.
És akkor vagy, ha megragad, és mindenki elégedett ezzel, akkor csinálják, legyenek boldogok és minden. Ha viszont valakinek ebben többre vágyik, akkor merjen kilépni, és többre csinálni. És
pontosan.
Ott hagyni őket a sárban.
Ez a különbség, hogy attól, mert te magasabbra törsz, attól még a többieknek az erőfeszítéseit a maguk szintjén egyszerűen nem kell lenézni. Te nem vagy attól több, csak neked mások a prioritásai.
Erre eszembe jut a alázat szó, amit az előbb mondtál, hogy utálod. De hogy az valamilyen, hogy én egyszerre tudom magamról, hogy én többet akarok, és talán képes is lennék többre, és mégse rugom szét, és őt mégse hányom le a másikat, ahol éppen van.
Pontosan. De nyilván ez, mondjuk ez egy kicsit más is. Ez ugye egy emberszemlélet. Nekem egy nagyon szimpatikus valami, hogy ugye a másik embernek, ugye hát ezt nem tudom, hogy te ezzel hogy küzdesz meg, mert ugye a jezsuita az egy missziós rend, mint azt tudjuk, és ezért aztán a más embereknek a véleménye az néha szembe megy azzal, amit adott esetben te úgy vélsz, hogy a saját misszióddal, vagy a kelisten akaratával nem egyező. De hogy ugyanakkor meg tényleg van ez az, hogy egy bizonyos ponton túl nem kell győzködni a másikat.
Az életnek ezen a területén, az egészen külsős világgal, úgymond az én buborékomon kívül lévő emberekkel, nekem nincs olyan szándékom, hogy megtérítsem őket. Nekem ez nem úgy cél. Én abban hiszek, hogyha tudok jelen lenni, ahogy élek, vagy ha tudok abban segíteni, hogy a mélyebb felé menjünk meg a komolyabb gondolkodás, akkor én hiszek azt, hogy a legmélyen úgy is ugyanoda jutunk, amint egészen annyira, hogy
mindannyian elkárhozunk. Kétszer.
tehát nem csupán abban az értelemben, hogy végig is mindegy út, minden út az Istenhez vezet, hanem én tényleg hiszek abban, hogyha valaki komolyan keresnek, komolyan mélyen megy, és ebbe segítem, akkor hiába indul egy más vallás, vagy atei, vagy bármi útján, úgyis a kereszténységnél köt ki. Ezért én nem akarok ebbe erőszak. Tehát, hogy ebbe én tökre tudom szabadon hagyni. Ott nehéz, amikor valakivel együtt dolgozván. Tehát, hogy én nagyon könnyen elengedek bárki mást, aki kívülálló, úgymond, és azzal nagyon jól tudok együtt lenni, engedni, hogy legyen ő is, segíteni abban, hogy ahol ő van. De amikor cégen belül, ott nehezebben viselem a különbségeket.
Kedves hallgatóink, Bubnó Márk, a Szent Efrém férfikar énekese, az Anna and the Barbies együttes volt dobosa, egykori piarista diák, és Elek László jezsuita szerzetes beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Ökumené, a testvéregyházak műsora.
Maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
A videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül, ha ilyen programok miatt állítjuk föl.
Mert ez másról szól.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat az Evangélikus Rádió misszió műsorában. Az Evangélikus Missziói Központ 2025. évi konferenciájának egyik előadója Szűcs Sándor, generációkutató, teológus volt. Egyik előadásának középpontjában az Y és Z generáció, tehát a mai gyerekek és fiatalok álltak. A felnövekvő nemzedéket az őket érő hatások megismerésével, figyelembevételével elérhetjük Krisztus örömhírével, vallja az előadó. Szerkesztett formában hallhatják a Generációk a misszióban című előadást.
Lehetsz fémcsillag vagy megasztár, mindened megvan, de nem ettől leszel boldog, mert ez múlandó. Az igazi érték az máshol van, nyisd meg a szíved, és megérted, hogy ez így van.
Szűcs Sándor generáció kutató, Generációk a misszióban című előadásából hallhatnak részleteket.
Ezt az előadást azzal a fókusszal szeretném elmondani, hogy hogyan tudjuk az evangéliumot eljuttatni a kortársainkhoz ebben a nagyon zűrös, zavaros 21. században. Mielőtt belemegyünk az adatokba, meg a trendekbe, meg abba, hogy mi történik a generációkkal, szeretnék három igét így bevezetésképpen elmondani. Az első a nagy misszió parancs Máté evangéliumának a végéből. Azt mondja Jézus, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a szentléleknek a nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Én úgy tértem meg, hogy egy bibliatudós professzor lett a legelső barátom a megtérésem után, amikor 18-19 évesen megtértem, és 5 évig Bibliát olvastam és Bibliát fordítottam, és egy bibliai lexikont készítettünk, utána mentem teológiára, és engem átmosott a görög eredeti, az Újszövetséggel kapcsolatban. És ezt az írverset, amit most felolvastam, és amit mindannyian nagyon jól ismerünk, hogy ez a misszió parancs, hadd mondjam el úgy, ahogy a görög eredetibe le van írva. Ott van egy függő szerkezet ebben. A magyar fordítások nem adják vissza azt, amit Jézus azt gondolom, hogy át akart adni a tanítványainak. Az eredeti fordítás szerint, a nagy misszió parancs úgy hangzik, most nem szó szerint fogom mondani, azt mondja Jézus a tanítványainak: nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Ezt a hatalmat, amit az Atya nekem adott, én most nektek átadom. És a függő szerkezetnek van egy átkötő szava a görögben: mindaddig, amíg azt teszitek, amit mondtam nektek, elmentek, hirdetitek az evangéliumot, tanítványokká teszitek az embereket, és megkeresztelitek őket az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek a nevében. Tehát a Jézus által az Istennek a minden hatalma, ami nekünk van adatva, az arra a célra adatott nekünk, hogy hirdessük az evangéliumot. És nem tudom, hogy az evangélikus egyházban mennyire van ismertsége egy Spurgeon nevezetű predikátornak. Nekem ő nagyon nagy ilyen hithősöm volt. Rengeteg anyagát fordítottuk, szerkesztettük, még nagyon sok évvel ezelőtt. És én nagyon irigykedtem mindig Spurgeonre. 30 évig prédikált egyetlen gyülekezetben, a Tabernákulumban, hetente körülbelül 20-szor, és az egy 8000 tagú gyülekezet volt. És a 30. évfordulóján volt egy ünnepi istentisztelete, és hát bocsánat, hogy így mondom, volt képe azt mondani a szószékről, hogy hálát adok Istennek, hogy ebben a templomban az elmúlt 30 évben nem volt olyan istentisztelet, ahol ne tért volna meg legalább egy ember. Tehát ez valami döbbenet. És Spurgeon azt mondta, és ezt tanította tovább a prédikátoroknak, akiket képzett, hogy ha egy egyházban, egy gyülekezetben van minden, amit el tudunk képzelni, diakóniai szolgálat, árvaház, énekkar, bármi más, de a gyülekezet nem növekszik napról napra, hónapról hónapra, évről évre üdvözülőkkel, Krisztushoz megtért emberekkel, akkor az a gyülekezet nem az Isten munkatársa az emberek üdvösségre vezetésében, hanem a sátán munkatársa az emberek kározatba hagyásával. Na hát utálták ezért a Spurgeont rendesen, de azt mondta, hogy van egy küldetésünk, hogy az örök élet evangéliumát tovább mondjuk. Ez az első gondolatom. Második gondolatom, Máté 16-18. Péter beszélget, megkérdezi Jézus a tanítványait, hogy kinek mondtok engem. Péter rögtön mondja a leckét: te vagy a Krisztus. És azt mondja, van egy nagyon-nagyon ismert igevers. Azt mondja Jézus Péternek, hogy te Péter vagy, én pedig ezen a kősziklán fogom fölépíteni az én egyházamat. És akkor bizonyára hallottak már erről prédikációt, hogy van ez a Petra, a Petrosz szójáték a görögben, hogy nem a Péteren épül fel, hanem Krisztuson, aki a kőszikla, épül fel. De én a folytatást szeretném mondani. Úgy folytatja Jézus, hogy amikor fölépül az egyház ezen a kősziklán, a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. És nekünk erről a kapuról valamiféle olyan kép él a fejünkben, hogy nem tud bejönni az ördög a gyülekezetbe, mert olyan erős kapuja van, hogy kint tartja a bűnt. Mikor azt jelenti ez az igeszakasz, hogy az evangéliumnak olyan ereje van, a Krisztus egyházának olyan ereje van, hogy széttöri a pokol kapuját, és bemegy oda, és egy pünkösdi prédikátor tartott egy evangélizációs beszédet erről az igeversről, azt mondta, hogy hát testvéreknek az a dolgunk, hogy kifosszuk a poklot. Bemenjünk, és kihozzuk onnan az ott lévőket. És nincs az a kapu a pokol ajtaján, ami ellen tudná állni a Krisztus hatalmának és az egyháznak. Ez egy ígéret. Tehát az első, amit mondtam, az a cél volt, van egy ígéretünk. És van egy eszköz. Az eszközhöz pedig az abcsából szeretném Pál apostolnak az Areopagoszi beszédét felemlegetni. Amikor kiáll és azt mondja, hogy a ti költőitek azt mondják, hogy nem egy testtől meg vértől származunk, és ott ülnek a görögök, és Pál apostol az első Korintus levélben beszél arról, hogy én zsidónak zsidó vagyok. Elmegyek egy zsidó zsinagógába, hozom a Tórát hónom alatt, és akkor óhéberül nyomhatjuk az Ószövetséget. Görög vagyok, akkor nyilván nekünk nem dolgunk, hogy ismerjük. Pindarosznak hívták azt a görög költőt, akit Pál apostolot idézett az Areopágoszon. Ez egy meleg görög költő. És Pál apostol azt mondja, hogy oké, őt ismeritek? Akkor induljunk el attól, amit ő írt, ami a kultúrátok. Innen elindulva el fogom mondani nektek az evangéliumot. hogy hogyan tudunk eljutni egy görög költőtől, voltak éppen ez a prédikációja Péternek az Areopágoszon. És azt mondja Péter, hogy oké, görögnek, viszont görög leszek. Akkor görög költőt fogok idézni. Én nagyon sokszor prédikáltam úgy, hogy ilyen hollywoodi filmekből vetítettem jeleneteket alapige helyett, és akkor az Arnold Schwarzeneggernek a Terminátorjától eljutottunk a Krisztus evangéliumáig. Mert ha mindenki Terminátort néz, meg Matrixot néz, mert görögök vannak a templomban, akkor a Schwarzeneggertől fogunk eljutni Krisztusig. És ez, amit most szeretnék mondani a generációkról, ez erről fog szólni. Mert azt látjuk, hogy nehezen tudjuk elérni, és nem értjük a fiatalok világát, és a gyerekeink maximum kikonfirmálnak, és utána elveszítjük őket, és a fiatalok ma máshol élik az életüket, és akkor most generációkutató vagyok megint, úgyhogy jönnek az adatok, a trendek, meg a tények a gyerekekről, meg a fiatalokról. Itt körülbelül a 20 év alattiakról fogok beszélni, és amit mutatok, azt azért mutatom, hogy szeretném, hogy megértsék az ő világukat, hogy ők miért olyanok, amilyenek.
Felkelek újra, még ha elestem is, előttem a cél, biztos megint. Ne örülj, ellenségem, ő tanít járni a vizen, engem csak a szemem róla le ne vegyen, s bármi történjen is velem, csak ő a célom nekem.
Lélekhangoló.
Szűcs Sándor generációk kutató, Generációk a misszióban című előadásából hallhatnak részleteket.
Létezik ez a TEDes előadás. Ez egy platform a világban, ahol a legokosabb emberek 5-20 percben beszélnek a legokosabb dolgokról, és ezt TED konferenciáknak hívják. Van magyar nyelvű, illetve nagyon sok le van feliratozva az interneten. Többek közt ezt a TED konferenciát is meg lehet hallgatni, túlingerlési hatás, ez a címe. Egy jó, bő 10 éves neurológiai kutatás. Ennek az összefoglalása egy 18 percben, amit a Dimitri Christakis és a csapata végzett el. És ennek a kutatásnak az volt a lényege, hogy azt vizsgálták meg nagyon hosszú távú utánkövetéses vizsgálatban, hogy mi történik azokkal a gyerekekkel, akik az első életük első 3 évébe képernyőt néznek. Rendszeresen sok képernyőidőik van. És megnézték érettségig, 18 éves korukig, hogy hogy alakul az életük utána. Na most az első 3 év azért nagyon fontos, mert a központi idegrendszer az első 3 évben 15-szörös sebességgel fejlődik. A neuronoknak az osztódása, az új kapcsolatoknak, a szinapszisoknak a kialakulása, ez 15-szörös sebességgel történik az első 3 évben. Az a célja, hogy a kisgyermek elkezd látni, hallani, tapintani, tapasztalni a környezetéből, és az agy megtanulja ezeket az ingereket feldolgozni. Na most mi történik akkor, hogyha az első 3 évben túl sok a képernyő? Legyen szó televízióról, tabletről, bármiről. A mai videóanyagokat úgy vágják meg, ez az iparági standard, hogy 3-11 másodpercenként vágások kellenek bele. Újból és újból új ingerek jöjjenek. A kisgyereknek az agya azt tanulja meg, hogy pörög az információ. Állandóan valami új jelenet van, állandóan valami új hanghatás van. És az agy elkezd erre kondicionálódni, és aztán, amikor nincs a képernyő előtt a gyerkőc, hanem a valóságban van, akkor rájön arra, hogy a valóság írtó lassú, és nagyon unalmas a média tartalmakhoz képest. És ennek a kutatásnak az lett a végeredménye, hogy minden egyes óra, amit az első 3 évben egy gyermek digitális hatások alatt tölt, 10%-kal növeli meg az esélyét annak, hogy 6 éves korára valamiféle kognitív diszfunkcionális zavara lesz. Tanulási nehézsége, olvasási nehézsége, vagy bármilyen nehézsége lesz. A képernyő időt ezerféleképpen mérik. 2 éves kor alatt a 42 perc az sok vagy kevés képernyőidő. Az a szomorú, hogy az a 2017-es adat, 2024-ben Magyarországon 2 óra 28 perc a 2 éveseknek a képernyőideje. 2 és 6 éves kor között pedig az átlagos képernyőidő naponta 5-6 óra. 6 éves kor alatt. Úgy nőtt föl lassan 2 generáció, hogy az idegrendszerük úgy fejlődött ki, hogy folyamatosan igényli az ingereket. És hogyha nem kapja meg, akkor majd elkezd unatkozni, figyelemzavara lesz, a figyelemzavarból magatartászavar lesz, mert nem tud mit kezdeni, mert nem köti le az, amit tapasztal. A magatartási zavarból tanulási nehézség lesz, a tanulásiból beilleszkedő nehézség lesz, és a végén van egy kimutatható, nagyon hosszú távú romló életminőség. Ez van tulajdonképpen amögött, ami ma a fiatalokkal történik. Ez egy magyarországi adatsor. 3 éves gyerekeknek a szüleivel készítették el néhány évvel ezelőtt, hogy a gyerekük hány éves korban vált napi szinten képernyőfogyasztóvá. 4 eszközt néztek, az okostévét, a telefont, a táblagéket, meg a számítógépet. A kék színű sáv a 0. életév. Tehát még nem töltötték be az első életévüket a gyerekek. 14%-uk már napi szinten tévézik, de 7%-uk számítógépezik, meg tabletezik. Nyilván oda teszi a szülő elé a képernyőt, hogy nézze. Nézze a mesét. 0 évesen 7-14%. Első éves korukban ehhez hozzájön 30-40%, második életévükben további 30-40%, és a harmadik életévüket mire betöltik, 92-97% a mai gyerekeknek masszívan képernyő használóvá vagy képernyő függővé válik. Ugye 2 évesen 5-6 óra a napi képernyő idejük. Úgy nőnek föl a mai fiatalok, hogy az idegrendszerük túl van ingerelve. Erről szól ez a kifejezés, ez a túlingerlési hatás. Túlingerlődik, és ezért, mikor a Veszprémi Egyetemen tartottam egy előadást erről, egy srácot haza kellett vinnem, olyan hosszú ideig beszélgettünk utána ugye egy csoportban, hogy lekéste az összes buszát, és akkor én vittem haza. És mondja a srác, hogy egyetemista, és ő sorozat és játékfüggő. Ő tisztában van ezzel, hogy ő amint kilép az egyetemről, vagy Netflixezik, vagy HBO-t néz, vagy pedig játszik a számítógépes játékain, azért, mert ő unatkozik a valódi világban. Nincs mivel feltölteni a világát. Ugye rengeteg dologra szoktuk ma azt mondani, hogy azért nem csináljuk, mert nincs időnk, és akkor ott van a napi 6 óra, 6 és fél óra, amit képernyővel töltünk el. És nem tűnik föl, ez a trükk benne, hogy nem tűnik föl, amikor alkalom alatt rápillantunk a Facebookra. Amikor megcsörren, elővesszük, visszatesszük. Ezeket ilyen mikroképernyőidőknek nevezik, és a 6 órának a legnagyobb része mikroképernyőidő. És folyamatosan képernyő előtt vagyunk, amiből összeadódik rengeteg idő. Van egy Európai Uniós kutatás, amelyik azt mutatta, hogy kifejezetten a videójátékokkal 6 és 21 éves koruk között a mai gyerekek 20 ezer órát játszanak. Tehát van egy ilyen 28 ezer, 20 ezer órás időmennyiség, ami a fiatal korukban digitálisan egy képernyő előtt történik, és ennek van egy csomó következménye. Csak az időt, hogy viszonyítani tudjunk. Egy könyvnek az elolvasása az átlagos magyar olvasási sebességgel 7 órába kerül. Egy táncot megtanulni a nullából 40 óra. Megtanulni egy hangszeren 250 óra. Megtanulni egy idegen nyelvet alapszinten 250 óra, komolyabb szinten 600 óra. 2400 órányi éves képernyőidejük van, gyakorlatilag 9 nyelvet megtanulhatnának évente. Évente csak a képernyőidőből. Ez a lényeg benne, hogy egy elképzelhetetlenül sok időmennyiség az, amit a mai fiatalok és gyerekek digitális hatások alatt töltenek, ami minden tekintetben eltér a valóságtól. Tehát, hogy lehessen viszonyítani a 28 ezer meg a 20 ezer órát, a teljes közoktatási időszaka az első általános elsőtől az érettségig 15 ezer óra. Ennyit töltenek el iskolába. És ehhez képest 28-20 ezer órát töltenek el digitális eszközök előtt. Ez egy párhuzamos szocializáció. 3500 órába kerül egy felsőfokú diplomának a megszerzése. Közel ennyi évente a képernyőidő. Nyilván 6 évesen nem mennek még a gyerekek egyetemre, csak matek, ez az időmennyiség. És van egy Malcolm Gladwell nevű amerikai szociálpszichológus, akitől származik a 10.000 órás szabálynak a törvénye. Az azt mondja, hogy bármivel fókuszáltan 10.000 órát foglalkozunk, ha bármibe beleölünk 10.000 órát, akkor a világ 10 legjobb szakemberek között leszünk abban a területben. És van egy generációnk, illetve 2, amelyik 20.000 órát tölt képernyő előtt. És ez átalakítja a gondolkodásmódjukat, átalakítja azt, ahogyan reagálnak a világra, átalakítja az igényeiket, és a gazdaság, a társadalom, a média elkezdi ezt kiszolgálni. Fontos, hogy értsük azt, hogy mi történik a fiatalokkal, és mit kell nekünk erre válaszképpen mondani.
washing over all our sins. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna.
Amikor az EU-s kutatás ment, és kijött ez a 20 000 órányi videójátékos adat, akkor megkérdezték a kutatásban résztvevőket, hogy szerintük mi helyett játszanak ilyen sokat. És ez a saját bevallás és önbevallásos eredményeik voltak. Barátok helyett évente 150 órát videójátékoznak, tanulás helyett 400-at, sport helyett 250-et, család helyett 230-at, hobbi helyett közel 200-at. Van nekik hobbiuk, van nekik családjuk, csak 240-nel többet lehetnének, hogyha nem képernyőznének. És én mindig azt mondom a fiataloknak, hogy egyáltalán nincs azzal semmi baj, hogy képernyőznek. Csak nem 20 ezer órába. Játszanak 5 ezer órát. Már is felszabadul 15 ezer óra, és ez már is egy óriási mentális terhelés levétel az életükből. És egy ilyen egzisztenciális kitekintés ezzel kapcsolatban. A 2000-es évekig az egész nyugati kultúrában a tanultabbak a férfiak voltak. Ők voltak, akik hozzáfértek a felsőoktatáshoz, ők voltak, akiket a társadalom is nyomott előre. Ez elkezdett 2000-től kiegyenlítődni, és ez a 2024-es magyarországi felsőoktatási statisztika. Gyakorlatilag a lányok kenterbe verik mindenhol a fiúkat. Ma már a lányok 60%-ának van diplomája, és a fiúknak csak a 40%-a. Ma az egyetemet elkezdő fiúk 25-30%-a nem fejezi be a felsőoktatási tanulmányait. A sok ok között egy vaskos szelet a képernyőzés és a digitális hatás. És az utolsó dolog, amit következményként szeretnék megemlíteni, az az, hogy mi emberek úgy vagyunk összerakva, fiziológiailag, amikor stresszes helyzetbe kerülünk, akkor az agyalapi mirigy nyom egy kapcsolót, és eláraszt bennünket három különböző stresszhormon. Az adrenalin, a noradrenalin és a kortizol. Az első kettő, az adrenalin felspanolja a szervezetet, hogyha jön a kardiovaszkuláris is, akkor gyorsan szaladjunk és mentsük az írhánkat. A kortizolnak az a szerepe, ezt hívják stresszhormonnak, az a szerepe a stressz helyzetben, hogy lekapcsol minden biológiai funkciót, ami nem az élet megmentéséért fontos. Lekapcsolja az emésztőszerveket, lekapcsolja a nemi hormonokat, a növekedési hormont, a nemi funkciókat. De az ember úgy van megalkotva, hogy a stressz reakció, amikor hirtelen felborul a hormonháztartásunk, hogy mentsük az írhánkat, az természetes körülmények között 5-10 másodpercig tart. Tehát addig van egy ilyen hormonlöket a szervezetben, és utána visszaáll az egyensúly. Mert annyi idő elég, hogy vagy ellógok a kardiovaszkuláris elől, vagy megesz. Tehát ott nincs tovább ilyen fölösleges stressztermelés. Viszont amikor napi 6 órán keresztül 4 évesen ér bennünket, éri a gyerekeinket, a 3-5 másodpercenként megvágott skibidító előtt, meg az ilyen hasonló videók, ami egy ingerorgia gyakorlatilag, egy állandósú stressz helyzet lesz a szervezetükben. Folyamatosan termelődik a kortizol, és folyamatosan termelődnek a betegségek a szervezetükben, már gyerekkortól kezdve. Ezért van az, hogy például a vastagbélrák, ami régen vezető halálok volt a 70 év fölöttieknél, az most vezető halál a 30 éveseknél. És ennek rengeteg következménye van. A 20 ezer óra, a Tari Anna Mária írt arról, hogy igazából azért sok, mert ennyi időt töltenek nem valami mással fiatalkorukba. Annyi mindent kipróbálhatnának, és helyette egy képernyőt néznek egy szobában. Ennek az a következménye, hogy kitolódik a felnőtté válás. Ami régen a 70-es években, mert vannak statisztikai adatok, a 70-es években a felnőttekkel 20-21 évesen megtörtént az első házasság, az első gyerekszületés, az a tavalyi adatok szerint a férfiaknál 37,5 év az első házasságkötés, a nőknél 34 év, és az első gyerek az 30,5 évesen születik. Minden tolódik előrefelé. Ma 27 évesen költöznek el otthon a gyerkőcök, otthonról, a skandináv országban 21-22 évesen már lelépnek, és önállóak akarnak lenni, a saját életüket akarják élni. A 74%-uk, ha tehetné, el sem menne otthonról, mert nekik ez nagyon megfelel, hogy a mama hotelban laknak. És a kitolódott felnőtté válásban csak egy érdekes adat Japánból, a Japán mindig előrevetíti azt, ami a nyugati társadalomban történik. A Japán 34 évnél fiatalabb, japán fiatalok 42-44% a szűz még, 34 évesen Japánban. Nem akarnak szexelni. Mert a pornó az 5 másodperc alatt kockázat nélkül kielégülést tud adni. De hogy belemenjenek egy valódi párkapcsolatba, ahol visszautasíthatják őket, megsérülhetnek, nem merik megtenni. És ez terjed Nyugat-Európában is, és Magyarországon is terjed. Miért van ez? Mi van az egész mögött? Mindaz, ami a médiában történik, az összefoglalható ezzel a szófelhővel. Az a 20 000-28 000 óra, az egy olyan világban történik, ami nekik közösséget ad. Mert együtt játszanak a közösségi médiában, egymáshoz kapcsolódnak, inspirál, motivál és lelkesít. Amiben kihívások vannak, amiben küzdhetnek, mert hogy ebben az életkorban mindenki győzelmet akar aratni gyerekként. Csapatversenyben ebben-abban a média megadja ezt nekik, a számítógépes játék, meg a közösségi média. Jutalmaz és sikerélményt ad. Flowba kerülnek általa, azaz megszűnik a külvilág, fókuszálnak arra, amit csinálnak, és élvezik közben. Probléma megoldásra épít, minden, amit csinálnak, a játéknak az a definíciója, hogy szimulált probléma megoldás, ezért tud nagyon sok készséget fejleszteni a játék, és mérhető módon ad fejlődési lehetőséget. Ez egy minőségjelző sorozat. A missziós üzenetem az az, hogy akármit akarunk mi csinálni, hittanórát, ifjúsági csoportot, tábort, bármi mást, tegyétek elé ezt a minőségjelző listát. Akkor el fognak jönni. Mert 28 ezer órában ezt ők megkapják a médiában. Ha majd olyan tanóráink lesznek, olyan hittantáboraink lesznek, olyan ifink lesz, olyan istentisztelet lesz, mert rendszer generáció és az idősek is akarják ugyanezt, olyan, hogy sikerélményt ad, mert átélem azt, hogy látom az Isten csodáit, nem csak mindig hallom a prédikációt, hogy Isten meghallgatja az imádságainkat. Nekünk a gyülekezetünkben volt egy ilyen imatablónk, kitettük rá képeket meg az imatémákat, és mindig kitettünk egy cetlit, hogy az mikor teljesült. Hogy lássuk, hogy az meg is történik. Majd, hogyha ilyenek lesznek az alkalmaink, a keresztény alkalmaink, a videójátékosoknak az 51%-a mondja azt, hogy azért játszik, mert unatkozik. Ez egy nagyon jó hír. 51% azonnal fölállítható a képernyő mögül, ha ilyen programok miatt állítjuk föl. Mert a dögunalmas, a semmit nem kínáló, a semmilyen sikerélményt nem adó, a semmilyen motivációt nem jelentő, a semmilyen fejlődést nem biztosító alkalmak helyett e-sportot fognak játszani. Mert ezt mind átélik ott. Szervezzük át a missziós munkánkat úgy, hogy ezeket a jelzőket elé tudjuk tenni. Mert akkor föl fognak állni a gyerekek a szobáikból, meg a gépeik mögül, és ki fognak jönni az offline valóságba. Mert ez motiválja őket.
Látok egy nemzedéket, kik tudják, mi az elhívás. Egy szent népet, mely a hitben jár. Imában térden állva, kérjük őt, hogy jöjjön el. Az ébredés, az ébredés.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szűcs Sándor, Pilis Csabai missziói konferenciákon elhangzott egyik előadásából idéztünk részleteket. A generációkutató teológus két konferenciánkon elhangzott előadása meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ és Rádiómisszió honlapján a http://missio.lutheran.hu webcímen a konferencia menü alatt. Ismétlésként Szűcs Sándor minőségjelző listája szerint a fiatalok számára is vonzó missziós lehetőségben legyen elsőként kihívás, ami lelkesíti őket, teremtsen számukra közösséget, adja meg nekik a fókuszált bevonódás, tehát a flow lehetőségét, építsen probléma megoldásra, és nyújtson mérhető módon fejlődést számukra. Szűcs Sándor munkájáról, szolgálatáról az Abcsel 29 elnevezésű weboldalon tájékozódhatnak hallgatóink. Kérdéseiket, üzeneteiket a következő módon küldhetik el az Evangélikus Rádió missziónak. E-mail címünk evmis@lutheran.hu, SMS-t pedig a 0620-620-3679-es számra várunk. Most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk.
Hozsánna, hozsánna, hozsánna fenn a mennyben. Hozsánna, hozsánna, hozsánna fenn a mennyben.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádió.